február 15-ig lehet beadni a továbbtanulási felvételi pályázatokat, és hát megnézzük most a következő pár percben, hogy gazdaságtudományi téren milyen szakok elérhetők. Ormos Mihállyal, az ELTE gazdaságtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárával beszélgetünk majd erről. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is!
Önöknél milyen szakok érhetőek el a gazdaságtudományi karon? Aki mondjuk ebben töri a fejét fiatalként, az mire számíthat?
Alapvetően el kell adni egymástól az alapképzési szakokat, illetve a mesterképzési szakokat. Alapképzési területen az ELTE GTK gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, kereskedelem és marketing, valamint pénzügy és számvitel alapszakokat kínál a jelentkezők számára. Míg mesterszinten 6 különböző szak érhető el, a vezetés és tervezés, pénzügy, számvitel, marketing, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, valamint az MBA, ugye ez a Master of Business Administration szak.
Alapvetően egyébként az alapszak még mindig a népesebb, tehát master szakra nem mennek annyian tovább, mint azt az ember gondolná?
Hogyne, abszolút ez a helyzet. Nagyjából az volt a gondolat annak idején, amikor a Bologna rendszer bevezetésre került, és kétszintűvé váltak ezek az osztatlan képzések, hogy cirka az alapszakra beiratkozó hallgatóknak 1/3 fogja folytatni mesterszakon tovább a képzését. Ez úgy nagyjából megvalósulni látszik, de valójában ezt az 1/3 arányt azért nem mindig sikerül elérni. Tehát nagyjából azzal lehet számolni, hogy a cirka 100 000-es jelentkezői létszámnak a 1/3 az, amelyik mesterképzésre adja be a jelentkezését.
Ez mitől függön szerint? Sokan úgy vannak vele, hogy az alapdiploma úgyis elég egy jó állás eléréséhez, és akkor plusz 2 évet minek töltsek az iskolapadban, vagy esetleg van olyan, hogy sokan menet közben meggondolják munkat, és nem az alapszakra jellemző dolgot szeretnének mondjuk masteren elsajátítani. Változóak az okok, hogy a masterre miért mennek kevesebben?
Azt gondolom, hogy igen, tehát ez egy sok tényezős kérdés. Alapvetően befolyásolja szerintem a munkaerőpiaci környezet. Tehát egy olyan szituációban, amikor a munkaerőpiacon jelentős szívóhatás látszik, akkor a hallgatók értelemszerűen lábon elkelnek az iskolapadból, és alapszak után azonnal nagyon könnyű elhelyezkedni. Még olyan szituációban, amikor mit tudom, egy picit recessziósabb a gazdaság, és picit nehezebb munkát keríteni, akkor a mesterképzésekre értelemszerűen az igény egy picit megnő, hiszen a hallgatók nem azt érzik, hogy elvesztegetik az idejüket, és jelentős alternatíva költség jelenik meg azzal, hogy az iskolapadban ülnek, olyankor inkább mennek oda.
Igen, csak olyan gazdasági helyzetet élünk, ami egyébként rendkívül változékony, sokszor tabuk dőlnek meg, például azzal, hogy mi a jegybankok szerepe, vagy éppen milyen inflációs szint az, ami még tolerálható. Mennyire lehet ezeket a dolgokat akár napi tanrendbe behelyezni, és mennyire kell esetlegesen akár önöknek is a gazdaságtudományi karon, akár mondjuk fél évente miatt megújulni egyes tantárgyaknál? Lehet-e?
Hát az egyes tantárgyaknak a tartalmát tekintve értelemszerűen folyamatosan fejlődni kell. Ugye az egyetemi képzések, illetve maga az univerzitás, az kifejezetten arra a gondolatra épül, hogy a tananyagokba az oktatók, akik nem csak oktatással, hanem kutatással is foglalkoznak, a legújabb eredményeket beépítik ezekbe a stúdiumokba. Tehát ez egy folyamatos fejlődés. Ez nem annak az eredménye, hogy éppen milyen gazdasági környezetben vagyunk, hanem úgy általában ilyen egy felsőoktatási képzés, tehát ez magától értetődő. Természetesen az ilyen szituációkban, amikor a figyelem erre összpontosul, akkor ez felértékelődik, hogy valóban az oktatók abszolút up-to-date-ek legyenek. Ilyen szituációkban azok az esettanulmányok, amelyek az utóbbi idő gazdasági folyamatait dolgozzák fel, azok nagyon-nagyon értékessé válnak, és azt gondolom, hogy magának az anyagnak a mélyebb elsajátítását teszik lehetővé.
Hogyan változtak a felvételi követelmények egyébként az önök szakára? Változtak-e egyáltalán?
Ugye van egy nagyon-nagyon jelentős felvételi struktúra változás, de ennek a teljes életbe lépése az 2024-es felvételi időszakban fog megjelenni. Tehát valójában a hallgatók, amikor ugye a felvételi vizsgára, pontosabban a felvételi eljárásra készülnek, ez azért elég sok befektetést, mármint hogy az előtanulmányokba való befektetést jelent. Így módon ezt nem nagyon lehet rángatni ezt a rendszert, a hallgatókat legalább 2 évvel előbb tájékoztatni kell arról, hogy milyen felvételi pontszámítási struktúra várható. Ennek megfelelően itt a 2023-as felvételi időszakban, amelyre február 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési lapokat, ebben az időszakban még nem látunk szignifikáns változásokat. Ugyanakkor a 24-es felvételi időszakra az egyes felsőoktatási intézmények döntési szabadsága a tekintetben, hogy a felvételi eljárás során milyen teljesítményekre adnak többletpontot, mely tantárgyak számítsanak a felvételi pontok meghatározásában, mely érettségi tantárgyakra érdemes fókuszálni, az 2024-től válik, hogy is mondjam, újjá. És az erről szóló tájékoztatókat egyébként a felsőoktatási intézményeknek közölniük kellett, legtöbb helyen már a honlapon is olvasható.
Javítson ki, ha tévedek, de én úgy emlékszem, hogy a változás az gyakorlatilag azt eredményezheti, hogy a korábbinál jóval alacsonyabb pontszámokkal is be lehet majd kerülni a felsőoktatásba, de lehet, hogy ezt rosszul értelmeztem.
Nem feltétlenül értelmezi rosszul. Igazság szerint nem tudjuk. Leginkább azért nem tudjuk, mert mivel magának a pontszámításnak a struktúrája megváltozik, ezért valójában nem lesznek összemérhetők ezek a pontszámok feltétlenül egymással. Egyetlen egy dolog marad, mármint hogy az, hogy továbbra is 400 plusz 100 többlet pont kerül meghatározásra, azonban az egyes pontszámok, pontszám kategóriáknak a struktúrája, tartalma az megváltozik. Tehát míg a megelőző időszakban, illetve még ebben az évben is teljesen triviális volt, hogy egy emelt szintű érettségire plusz 50 pont jár, addig a következő időszakban az emelt szintű érettségiért többletpont nem jár, viszont a középszintű érettségiért szerzett eredmény alapján számított pontszám az emelt szintű érettséginek a 2/3-ával lesz egyenlő. Tehát egy más struktúrában meghatározott pontérték nagyon-nagyon nehezen összemérhető az új struktúrával. Ugyanakkor az teljesen világos, illetve a szabályban kötött, hogy ezek a bizonyos minimum pontszámok, amelyek megjelentek az előző időszakban, ezek a minimum pontszámok ezek eltűnnek, aminek egyébként teljesen simán lehet eredménye az, hogy végül alacsonyabb pontszámokkal lehet bekerülni, de hogy ez a strukturális változásból adódik-e, vagy a teljesítmény megváltozásából, az nem egyértelműen meghatározható, ahhoz egy komoly elemzést kell végezni, hogy lássuk, hogy mi okozta valójában ezt a csökkenést, hogyha lesz egyáltalán csökkenés.
Nagyon sok anyag, gondolom én, a gazdaságtudományi karon angolul érhető el, vagy legalábbis közel van az angol száz pénzügyekhez. Mennyire változtathatja meg az oktatást? Egyáltalán az önök munkáját változtatja az, hogy a diploma megszerzéséhez nem kell majd nyelvvizsga, középfokú sem. Ez alapvetően az oktatásra nézve, az önök munkájára nézve semleges? Ezt inkább a diákokat érinti majd?
Ugye itt nagyjából ez hasonló, mint a tőzsdén, amikor próbálunk előrejelezni, hogy azért ez nem annyira egyszerű ügy. Nálunk itt az ELTE GTK-n a hallgatók 100%-a rendelkezik nyelvvizsgával e pillanatban. Magának a nyelvvizsga követelménynek az eltörlése az bizonyára hatást gyakorol úgy általában a felsőoktatási piacra, ugyanakkor mi 2024-től a felvételi pontszámítási struktúránkat úgy alakítottuk ki, hogy nagyon-nagyon jelentős többlet pontszám jár azért, hogyha valaki nyelvvizsgával jön már hozzánk, úgyhogy abban bízunk, hogy ez a nyelvvizsga eltörlés, vagy nyelvvizsga kötelezettségnek a megszűnése, ez nem gyakorol majd szignifikáns hatást a hallgatói állományra. Ugyanakkor lényegében az összes szakunk elérhető magyar, már az alapszakokról beszélünk, magyar, illetve angol nyelven, Úgyhogy ha valaki nem tökéletes angol nyelvtudással jön hozzánk, az is értelemszerűen ezt fejleszteni tudja, minden egyes tantárgynál választhat, hogy ezt magyarul vagy éppen angolul szeretné hallgatni és teljesíteni, úgyhogy mi nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a hallgatóknak ezt a nyelvi készségét, képességét, kompetenciáját a lehető legnagyobb mértékben fejlesszük, hiszen akárhogyan is nézzük, nem nagyon lehet egy ilyen integrált és globális munkaerőpiacon úgy érvényesülni, hogy valaki ne beszéljen jól idegen nyelveken, különösen angolul.
Még egy utolsó kérdés, mire lehet, vagy mire figyeljenek a jelentkezők február 15-ig? Vannak, fogalmazok úgy, típus hibák, amit jól lenne elkerülni a felvételikor?
Igazság szerint nem nagyon. Tehát, hogyha valaki a felvi.hu-n beregisztrál a kormányhivatalnál, ugye az ügyfélkapunk keresztül ezt az egész felvételi lapot, jelentkezési lapot ezt kitölti, akkor azért nagyon-nagyon sok idő áll rendelkezésre arra, hogy a hiánypótlás folyamatát azt lefussa. Ugye az alapszakra jelentkező hallgatóknál a többletpontszámításhoz, illetve a mesterszakra jelentkezőknél általános jelenség az, hogy amikor a jelentkezési lapot kitöltik, akkor még a mesterszakon szakra jelentkezőknek nincsen diplomájuk, az alapszakra jelentkezők még nem érettségiztek, tehát nagyon-nagyon sok idő van, júliusig van arra a lehetőség, hogy hiánypótlással mindenféle hiányzó dokumentumokat a továbbiakban rendelkezésre bocsássanak, sőt, még egyébként az előre beállított preferencia sorrenden is fognak tudni változtatni. Ugye a folyamat hosszú, a július végén fog csak zárulni, és a határozatok azok nagyjából úgy augusztus elején fognak csak megszületni az oktatási hivatal által.